A témánk a felnőttkori figyelemzavar, azaz a felnőttkori ADHD, ki hogy ismeri. Iszonyatosan örülök, Robi, hogy ezt a témát, hogy eddig a témáig eljutottunk.
Nekem is van a baráti körömben egy kis srác, 5-6 éves, és láthatóan nagyon komoly küzdelem a szülőknek, hogy megfelelően kezeljék a kis srácnak a érzelmi hullámzásait.
Elképesztő figyelem. Türelem kell hozzá.
Így van, és hát itt a mai adásban inkább felnőttkori dolgokról beszélünk, de nyilván ez az egész gyerekkorban kezdődik, és talán kimondhatjuk azt, de majd nyilván a szakember válaszoljon erre, hogyha ezt azért korán felismerik, vagy ideje korán felismerik, akkor ezzel valamit talán még gyerekkorban is lehet kezdeni azért, hogy egyszerűbb legyen a felnőttkor, vagy a fiatal felnőttkor.
Még egy dolog, ugyanide képzeld el, hogy ismerek egy haditudósítót, szándékosan nem mondom a nevét, sokan ismerik őt, és ő nekem egyszer azt mondta, hogy neki felnőttkori ADHD-ja van, és akkor van normális állapot, vagy az a normális állapot neki, amikor kim van a fronton, és lőnek, meg akció van körülötte. Egyébként gyógyszeres kezelésre szorul, de hogy akkor nem. Na, erről is fogunk beszélgetni Bálint Sárával, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika neuropszichológusával, aki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm!
Üdvözlök én is mindenkit!
Végighallgattam a kis lamentálásunkat.
Így van.
Köszönjük szépen. Kezdjük szerintem a legelején, jó? Mert sokat beszélünk az ADHD-ról, sokat hallunk róla, de a felnőttkori ADHD, amit igenis szerintem vegyünk tudomásul, hogy ez van, és erre ezt érdemes felismerni. Mit értünk ez alatt? Tehát mit értünk a felnőttkori ADHD alatt, figyelemhiányos hiperaktivitás alatt?
Hát azt gondolom, hogy az, hogy van, az most már hál' Istennek egy tény. Ez nem volt mindig így, tehát sokáig azt gondolták, hogy maga az ADHD egy kizárólag gyermekeket érintő zavar, diagnózis, betegség, és hogy ez egy fejlődési elmaradás vagy késés, amit ugye a gyerekek behoznak a felnőtt korra. És körülbelül olyan a 2000-es évek eleje óta indult el egy olyan irány kutatásokkal alátámasztva, hogy ez bizony nem minden esetben kinőhető, sőt úgy néz ki, hogy esetek 40-60%-ában ez felnőtt korra is fennmarad, és sok esetben a nem felismert ADHD elég komoly egyéb tüneteket, panaszokat is okoz a betegek életében. Most jelen pillanatban egyébként Magyarországon olyan a lakosság olyan 2,5-3%-át érinti, és ilyen tüneteket kell hozzá elképzelni, mint hogy szétszórtság, feledékenység, tervezési nehézség, halogatás, gyakorlatilag ezek a legmarkább, a figyelmi koncentrációs nehézség. Annyiban tér el a gyerekkori variánstól, hogy már a hiperaktivitás az nem annyira van előtérben, ugye már nem az a jellemző, mint a gyerekkorban, hogy fölugrik az osztályteremben, beleszól az órába, nem tudjuk tanulni, ez is megjelenhet, de inkább ilyen impulzív viselkedésben, mondjuk még vezetésben, egy kicsit talán ilyen impulzív, dühös, könnyen lesz.
Temperamentumos, úgy érti?
Na, ez egy nagyon jó szó, igen, temperamentumos. Én azt mondtam, hogy mint egy forgószél az ADHD-s paciens. Wow. Mindenki emlékszik rá, azt gondolom, de nagyon izgalmas betegcsoport talán, vagy klienscsoport.
Ugyanide tartozik az a jelenség is, amikor valakinek az időmenedzsmentje, nem is tudom, hogy lehet ezt pontosan fogalmazni, úgy láthatóan állandó probléma, hogy mindig mindenhonnan elkésik 5 percet, 10 percet, 15
hálás percet. Hálás ezért a kérdésért, Robi.
Ez lehet egy nagyon tipikus tünete egyébként, ezt sokszor ezt veszük észre. Biztos mindenkinek olyan ismerőse, aki rendszeresen, notóriusan késik, soha nem tud odaérni, mindig fél órával, egy órával később ér oda. Ez egy elég jellemző tünet, de azért nagyon fontos kiemelni, hogy maguk a tünetek önállóan nagyon sok minden mással is együtt járhatnak.
Persze.
Tehát nem minden notórius késő, vagy nem minden szép
ADHD-s.
ADHD-s.
De akkor viszont, bocsánat, hadd fordítsam el a kérdést, az ADHD esetében mi okozza ezt a késést? Tehát az időtudatlanság, az időtudatosság hiánya, vagy az, hogy még, tehát hogy félreértelmezi az időt és a bele tuszakolható teendőket?
Is. Olyan értelemben, hogy az idő a múlásának az észlelése az, ami nem úgy működik.
Aha.
Tehát, hogy egyszerűen belefeledkezik dolgokba, és nem tudja követni azt, hogy mennyi időt eltelt. Mondjuk erre egy páciensem azt a megoldást találja ki, hogy reggelente a szundi gombot nem nyomja ki addig, amíg ő el nem indul otthonról. Tehát 8 percenként és magának jelzi, hogy 8 perc eltelt, haladnom kell a következő folyamatra.
Aha, de föl kell ugyanúgy.
Föl kell, persze.
Jó, hát mondjuk annyi a különbség, hogy én nem kerek föl.
Hát igen, a fölkelésig el kell jutni mindenféleképpen, de hogy a lényeg az, hogy szüksége van olyan külső mankókra, amik segítik abban, hogy időben odaérjen, hogy megcsinálja a dolgát, és tudja szervezni jól a napját akár.
Hmm. Érdekes, hogy a főbb tünetek között ugye itt van a figyelem és koncentráció zavar, a kedvenc érdeklődési területeken viszont túlzott fókuszáltság. Azt lehet mondani, hogy akik ennyire túlzottan, fókuszáltan jól teljesítenek egy bizonyos területen, akkor közülük kerülnek ki a zsenik?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon sok olyan ADHD-s kliens van, aki a saját szakterületén fantasztikus eredményeket ér el, de nem minden ADHD-s zseni. Uh-huh. Ugyan kijöttben azért ez nem általánosítható, de a hiperfókusz az elég gyakran megjelenik az ADHD-s pacienseknél, ami nagyon jónak tűnhet, mert hogy ez egy új élmény, hogy végre tudok figyelni, akár uh-huh. órákat, de itt lehet az, hogy 6 óráig folyamatosan egy dolgot csinálnak, csak ugye ez nagyon kifárasztja a figyelmi rendszerét. Uh-huh. Tehát igazából az, és ugye ezek alkalmanként jönnek el, ami ugye a mindennapokban nem segít olyan sokat, amikor valakinek minden nap be kell jelni a munkában, ott teljesítenie kell. És ugye ez okozza a problémát, például nagyon gyakori az, hogy a munkahelyükön alul teljesítenek, de menjünk egyet vissza már az iskolában, egyetemen. Nagyon sok felnőttkori ADHD-s jól teljesít, jó intellektuális készséggel a gimnáziumot végigcsinálja, és az egyetemen derül ki az, hogy nagyon komoly nehézségei vannak a tanulás területén. Ugye ez az első olyan pontja a tanulmányoknak, amikor már teljesen egyedül, nekem kell szervezni a kurzusokat, én döntöm el, mikor megyek hozzá, mikor megyek be, melyik órára. Ugye nem az van, hogy egy külső órarend határozza meg az én működésemet. Tehát itt nagyon gyakran szokott egyetem alatt kibukni olyan paciens, akit korábban nem vettek észre.
A felnőttkori ADHD az mindig a gyerekkori ADHD-ből következik? Vagy történhet olyan, amikor valakinél gyerekkorban ez nem volt annyira szignifikánsan tetten érhető, és aztán a felnőtt korában a körülmények, a stressz, az életmód, meg még sok ezer dolog valahogy stimulálja ezeket a dolgokat?
Hát erre a rövid válasz az, hogy nem. Tehát mindenféleképpen szükséges a gyerekkori tünetindulás. Ez ugye a diagnosztikus kritériumokban benne is van, hogy 7-10 éves kor körültől meg kell jelenjenek az első tünetek. Az, hogy ezt valaki észreveszi-e, vagy ezt a szülők, vagy az iskola jelzi-e, az már egy más helyzet. Tehát maga a diagnosztikus folyamat is arról szól, hogy mind a mostani, mind pedig a gyerekkori tüneteket feltérképezzük, és ugye ez alapján hozunk meg a jelenre vonatkozóan egy döntést.
Ha felnőttként valaki megkeres egy orvost, hogy van egy ilyen tünetrendszere, amivel szeretne valamit kezdeni, mindenképpen gondolom, hogy feltérképezik a gyerekkorát, tehát kikérdezik. Lehet így pontos gyerekkori diagnózist
visszamenőleg?
Igen, hozni, hogy igazából ilyen emlékekből rakódik össze, akár a család, vagy a páciens emlékeiből?
Ugye a Szemmelweis Egyetemnek van egy ADHD ambulanciára, úgyhogy már elég nagy rutinnal, most már lassan 10 éve foglalkozunk az ADHD-val, és igazából minden esetben valamilyen családtagtól próbálunk információt szerezni. Ez ideális esetben a szülő, de persze ez nem mindig van erre lehetőség, akkor van, hogy maga a jelentkezőnek a saját emlékei alapján, de van, hogy a hozzá, tehát a házastárs az, aki ebben segítségünk van, de mindenféleképpen kell valaki más. Ugye ez fontos, mert az ember magáról alkotott képe az nem mindig tükrözi a valóságot. Tehát, hogy egyébként a figyelemzavar, mint olyan rengeteg mindennel együtt járhat a krónikus stresszel, a kiavatlansággal, bármilyen szerhasználattal, vagy mondjuk a depresszióval például. Ugye nem ADHD-ról beszélünk.
Ha már itt a család szóba került, akkor az örökletesség területére egy picit rákérdezhetünk, hogy...
Nem az én szakterületem, de egyébként vannak erre irányuló kutatások az egyetemen is, ahol a genetikai hátterét kutatják, és úgy, és hogy van, tehát van családi halmozódás, nem egy az egyben kell, hogy öröklésre gondoljunk, tehát akinek a szülő ADHD, és nem biztos, hogy a gyerek is az, de azért az mindig egy jelzés értékű. Egyébként azt is tapasztaljuk, hogy sok esetben úgy kerülnek hozzánk felnőttek, hogy a gyerek kapott diagnózist. És ennek kapcsán a szülő, apa, anya a fejéhez kapott, hogy te jó ég, hát ezek rám is mind jellemzőek.
És akkor ilyenkor mi a teendő? Most már eljutunk a beszélgetésünknek azon részéhez, amikor lehet beszélni a terápiáról, a kezelésről, ha van egyáltalán megfelelő gyógymód erre.
Van, azt gondolom, hogy abszolút, én azt mondhatom, hogy az egyik legjobban kezelhető dolog itt a pszichiátrián egy kis túlzással. Fontos, hogy ugye az első lépés a diagnózis megszerzése. Ugye ehhez az a javaslatunk, hogy érdemes először a területi illetékes pszichiátriai gondozót felkérni. Tehát ha valakinél fölmerül azt magában, hogy esetleg ADHD-je van, akkor első lépésként érdemes a területi illetékes pszichiátriai gondozó kollégákat fölkeresni, és velük konzultálni, hogy ki tudjuk zárni, hogy esetleg valami más áll a hátterében, súlyos szorongás, vagy esetleg depresszió, tehát ami nem az ADHD-re utalhat, és onnan egy beutalóval lehet az ambulanciánkra jelentkezni. Most egyébként hál' Isten már Budapesten is egyre több helyen kezdenek, vagy alakulnak ADHD-val foglalkozó rendelők, úgyhogy most már nem vagyunk olyan magányos harcosok, mint elején, ahogy kezdtük, tehát egyre több a lehetőség. És akkor utána indul a kivizsgálás. Hogyha ez megtörténik, tehát megkapja a páciens a diagnózist, akkor ugye első körben, tehát ami a leggyakrabban, ez a gyógyszeres kezelés, ez rendelkezésre áll, ugye ez ugyanaz a gyógyszer, amit gyerekkorban is adunk, ez a felnőttkorban is van lehetőség felírni a pacienseknek, de emellett vannak nem gyógyszeres terápiás lehetőségek, például a klinikán vannak ilyen viselkedésterápiás csoportok, ahol gyakorlatilag azokat a panaszokat, amikről az előbb beszéltünk, ez a szervezési nehézség, az, hogy a time management, az, hogy hogyan tudja a figyelmi fókuszát jobban megtartani, ezeket tanuljuk közösen, kiegészítve persze egy olyan részen, ami a kognitív viselkedésterápiás része ennek a kezelésnek, ugye mert rengeteg olyan társuló dolog van, leginkább a kudarcok. Ugye egy ADHD-s paciens nagyon sokat hallja az életében azt, hogy ő lusta, vagy buta, vagy nem akarja eléggé. Tehát nagyon sok olyan címke ragad rá az élete során, ami hát nem a pozitív, énmegerősítő folyamatokat támogatja. Tehát nagyon sok ilyen negatív, önmagára vonatkozó leértékelő gondolat van, és ezeknek is az átalakítását itt a csoportterápián megkezdjük, de ugye ezt a paciens csinálja, mi csak segítjük ebben a folyamatban. Ez 12 alkalmas egyébként, és ezt ebben tudunk mi pluszban segíteni a gyógyszeren kívül.
Ez 12-szer egy-két hét, vagy milyen időtávú nem, lehet
egy ilyen teljes? Egy alkalom, és egy terápiás újra is az olyan másfél óra.
7? Azt mondtad 7? Az kemény lenne.
Nem úgy gondoltam, hogy heti egy alkalom, és akkor az 12 héten keresztül.
Ja, értem. Tehát, hogy milyen sűrűségben kell ezt egyébként? Tehát, hogy...
heti egy alkalom elég. Én azt mondom, de nagyon fontos, hogy házi feladatok vannak, tehát ilyen iskolapadszerű, amit otthon kell a páciensnek csinálni. De ugye ez pont azért is fontos, mert az ADHD-sok jellemző az, hogy félbehagynak dolgokat, elkezdi, aztán föladja. Tehát az, hogy 12 héten keresztül ezt közösen kísérjük, tehát együtt dolgozunk végül is, az egy nagyon nagy megtartó erőt tud adni. Tehát hogy ez így a tapasztalatunk az, hogy minden páciens nagyon sokat profitált ebből. Ami egyébként nagyon egyszerű dolognak tűnik, ilyeneket tanulunk, hogy hogyan kell naplót vezetni, hogy kell teendő listát összeállítani.
Time management coach. Csak igen, hát akkor ugyanezt csinálják, nem?
Egy része ez, tehát azt mondom, hogy egy része az mindenféleképpen ez a coachokkal megegyező munka, de azért ez ennél több, amiatt, mert van ez ami a kognitív viselkedés terápia része, ahol ezeket tudjuk, hogy negatív automatikus gondolatok, az, hogy én nem vagyok elég jó, hogy én kevés vagyok, hogy én egy kudarc vagyok. Ilyen gondolatokat közösen megkeressük, és ezeket ügyébként reálissá tesszük, azaz a valósághoz közelítjük.
Ez a folyamatos bűntudat, ez, és ami ezzel jár, az egyenlő az imposztor szindrómával? Tehát lehet az, hogy valaki ADHD miatt még imposztor szindrómás is lesz?
Elképzelhető, de nem kell, hogy ez együtt járjon, meg anélkül is lehet érezheti valaki azt, hogy nem a helyén van, vagy nem őt megillető pozícióban van.
Ha valaki egy ilyen terápiás kurzuson túlesik, ami egyébként jól tudom, hogy csoport, mindig csoportterápia?
Akkor... lehet ez egyéniben is, de nálunk csoportos formában történik.
Valószínűleg ez hatékonyabbnak érzik, gondolják.
Talán a közösség érzése, nem? Vagy az élmény, hogy nem vagyok egyedül, az itt pont hasznos lehet.
Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan élményem van a csoporton, ahol a paciensek szinte fölkiáltanak, hogy úristen, mintha magamat hallanám, és ez egy nagyon nagy erő. Tehát az, hogy nem vagyok ebben egyedül, más is ezzel küzd, akkor mégse vagyok annyira selejtes, mert ez egy szörnyű mondat, de valójában elhangzik egy paciens szájából.
Szóval, hogyha valaki túl van egy ilyen csoportterápián, és ez így lezárul, akkor az ön praxisában mi a trend, hogy visszajön később, hogy ez tök jó volt, és csináljunk még ilyet, és változott az életem pozitív irányba, de még mindig kellene itt, meg ott, meg amott, vagy ezek a, nem betegnek nevezem őket, hanem ezek a páciensek, ügyfelek, ezek így elhagyják ezt a terápiát, és aztán élik tovább az életüket, és többnyire nem nagyon tud a folytatásról? Mi a jellemző?
Ha jó a terápia, fogalmazok egyetlen, akkor azt a páciens magával viszi, amit ott tanul. Tehát mi azt reméljük, hogy amit itt együtt gyakorlunk, tehát nem a 12 hét alatt történik meg a nagy változás, ott elindul ez a folyamat. Nagyon fontos, hogy ugye felnőttekről beszélünk, tehát sok-sok év van már a hátuk mögött, amikor kialakíthattak különböző nehézségeket, szorongásokat, hangulati nehézségeket, tehát ez egy hosszabb folyamat, amíg ezek átalakulnak. De ugye itt a kezdőlökést adjuk meg, és igazából mindig van lehetőség ismételni is a csoportokat, akár, de egyébként ugye az általunk diagnosztizált páciensek ugye sokáig az ADHD ambulanciának a gondozásában is állnak, mert hogy ugye folyamatos kontaktban vannak az orvosainkkal. Terápiától függetlenül is.
Még van egy dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogyha nincs terápia, valakihez nem jut el annak a lehetősége, hogy ezt a terápiát elkezdje, akkor ki lehet ezt nőni? Tehát, hogyha egyszerűen nem foglalkozunk ezzel a problémával, idő folytán ez kinőhető?
Biztos, hogy kinőhető. Tehát, hogy ugye eleve abból is látszik, hogy a gyerekkorból is van, akinek ugye elmúlik felnőtt korra, tehát ez az érési folyamat, ez hát beérik, hívjuk így. Én azt mondom, hogy igen, de az biztos, hogy azért az a cél, hogy olyan, hát ilyen kompenzáló mechanizmusokat alakítson ki a páciens. Tehát ha mondjuk nehezen tud figyelni, vagy igen, azt mondom, a figyelem a legegyszerűbb, akár ne repülőgép pilótának menjen. Vagy mondjuk ha nehezen tud figyelni, akkor nem biztos, hogy nehéz gépkezeléssel kell foglalkoznia, vagy mondjuk nem adminisztrátori munkában kell 1000-nek tízezer-soros Excel táblákat néznie. Nagyon sok olyan ADHD-val élő kliens van, akinek nem okoz problémát, mert megtalálta azt a munkát, ahol ő sikeres tud lenni, és az, hogy ő ilyen hullámzóan, szangvinikusan működik, hogy néha elhagy dolgokat, az nem okoz problémát az ő teljesítményében.